Péter Árma Caritas, Fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
A németek sem bírták már a tempót, gyakorlatilag 43-tól egyértelműen nem bírták, tehát esélytelen volt, hogy akár technológiai fejlődésben, akár emberanyagban a magyarok komolyabb szinten labdába rúgjanak ilyen téren. Ami még probléma volt, ahhoz a feladathoz, amit kaptak egy 200 kilométeres arcvonal szakasz védelméhez, elenyésző. Tehát vannak olyan visszaemlékezések, megjelentések is, hogy támpontszerűen megszállták az arcvonal szakaszt, másfél-két kilométerre vannak az őrsök, közöttük meg az járát, aki éppen nem szégyel.
A Donkanyar áldozatainak, az elesett, sebesült és fogságbesett honvédek és munkaszolgálatosok száma 130 ezerre tehető. A második magyar hadsereget 1942. áprilisa és júniusa között szállították ki a Szovjetunió területére. Mindjárt a kiérkezésüket követően bekapcsolódtak a német csapatok támadó hadműveleteibe, és a nyár közepére elérték a Don folyót. A tél folyamán magyar csapatok védekezésre rendezkedtek be, feladatuk a Sztálingrád felé előrenyomuló német csapatok oldalának biztosítása volt. A rájuk bízott 200 kilométeres frontot összesen nagyjából 90 ezer ember védte. A Don mentén a két megmaradt hídfőállásból január 12-én indították meg előrenyomulásukat, és nagyon hamar áttörték a rosszul felszerelt és számbeli hátrányban levő magyar csapatok védőállásait. 1943. január 18-ára a magyar csapatok mind elhagyták a Don vonalát. A front északi szakaszán harcoló harmadik hadtestet elvágták a többi magyar egységtől, és a németek utóvédként vetették be őket. A rosszul felszerelt és ellátás nélkül maradt alakulatok parancsnoka, Stomm Marcell, nem látva más kiutat, a hadtest feloszlatása mellett döntött. György Sándor történészt kértem arra, hogy emlékezzünk az akkori doni eseményekre. A mai és a következő adásokban e beszélgetést osztom meg önökkel. Tartalmas rádiózást kívánok, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Az Interarma Caritas 14. évfolyamának 555. adásával jelentkezem.
Hideg szél fúj, édesanyám, hozza ki a kendőm. Még ma éjjel felkeresem a régi szeretőm. Kiállok a kapujába, kibeszélgetem magamat véle utoljára. Kiállok a kapujába, kibeszélgetem magamat véle utoljára. Ellőtték a jobb karomat, folyik piros vér. Nincsen nékem hű szeretőm, kibe kösse nékem. Gyere kis anyalom közbe, sebeimet gyógyítsd meg a bánatos szívemet. Gyere kis anyalom közbe, sebeimet gyógyítsd meg a bánatos szívemet.
Előre bocsátanék annyit mindenképp, hogy egyetlen ország sincs, aki a katonáit, hadseregét, bármilyen csapatát meghalni vagy elvérezni küldi ki. Tehát mindenki győzni küldi ki az embereit, vagy legalábbis megvédeni a hazát, mikor mi a helyzet. Tehát ez a motivációra és a morális harcértékre is olyan romboló rakhatna, ha azt mondanák a katonáknak, hogy hát igen, titeket leírtunk, és köszönjük szépen, de mi meg majd jól el leszünk. Tehát ezt kimondani így nem mondták ki. 42 tavaszán ugyanakkor a realitások már egyre inkább afelé hajlottak, hogy itt a németeknek nagyon sok babér nem terem már. Bár ugye 42 nyara, meg 43 nyara volt ugye ez a fordulat időszaka, mondhatjuk így. Tehát a 41-es nagy offenzívához képest már 42-ben egy jóval korlátozottabb területen tudtak csak támadni, de akkor még nem lehetett kimondani, hogy na ez egyértelműen elveszett. Legfeljebb ugye látni lehetett, hogy ez azért, ha így folytatódik, akkor túl sok babér nem fog már nekik teremni. Ugyanakkor a finnek ugye a saját területeik védelmében, vagy visszaszerzés érdekében vettek részt a háborúban. Horvátok, spanyolok csatlakoztak a németekhez, románok két hadsereggel, olaszok. Tehát, hogy ez nem olyan, hogy na megint csak a magyarok, szlovákok is beléptek, hogy akkor önálló volt Szlovákia. Tehát, hogy ez a németekhez vagy megszállt, vagy szövetséges valamilyen szinten, ugye ez a szövetség is olyan, hogy a viccel lehetne szemléltetni, amikor az elefánt meg az egér mennek át a hídon. Tehát ez a német-magyar viszonyrendszer, ez olyasmi lehetett, és milyen szépen dübörögnek. Tehát Magyarországnak a külpolitikai mozgástere nagyon be volt szűkülve már a 30-as évek végétől.
Más választásunk akkor nem volt akkoriban.
Nem nagyon volt, ugye vannak arra vonatkozó források, hogy mi lett volna, hogyha Magyarország nemet mond, akár mondjuk a 41-es jugoszláv támadásnál, és hogy a németek ugye számba vették, hogy hát itt akkor ők katonailag föllépnek. Nem nagyon volt más mozgás, ugye a 38-tól közvetlen határosak is voltunk, Ausztria odacsatolása Valanschlusszal. Kereskedelmileg is le voltak nagyon kötve, az is már egy régebbi, tehát az első világháború utántól eredezik ez, hogy ugye a két vesztes állam próbált együttműködni. Magyarország ugye általában agrártermékeket, élelmiszert termelt, németek pedig technológiai iparcikkekkel fizettek kvázi cserébe, így röviden ez volt az egésznek az eredője, akkor még ugye nem a náci Németországról beszéltünk.
Történészként hogyan látja különben a kiküldött hadseregünknek a helyzetét, azt a helyzetet, amiben belekényszerített a háború?
Magyar viszonylatban ez a hadsereg nagyon jól fel volt szerelve. Ugye az országban rendelkezésre álló eszközállománynak közel felét megkapta. Problémás volt, tehát ez az állomány, ez az eszközállomány önmagában nem volt túlzottan korszerű. A németek ígértek korszerű páncélosokat, páncéltörő eszközöket, ennek töredék része valósult meg. Ugyanakkor a honvédséget nem is erre tervezték. Nagyon Trianon után nagyon súlyos korlátozások voltak, évekig jóformán évtizedekig hátrányban volt a haderőfejlesztés, pár év alatt próbálták behozni a lemaradást, nem sikerült. És az eredeti fejlesztési cél is az volt, hogy a környező államok, ugye Románia, Csehszlovákia, Jugoszlávia fegyveres ereivel nagyjából egy védekező háborúban, nagyjából egálba legyenek. Ezt sem sikerült végrehajtani, és ugye bekerült ez a honvéd hadseregnek egy része, bekerült a nagyok, nagyon nagyok ligájába. Ugye a Szovjetunió létszámában ekkor is már a legerősebb volt, technikailag is jóval fejlettebb volt, a németek is. Hát ugye a németek sem bírták már a tempót, gyakorlatilag 43-tól egyértelműen nem bírták, tehát esélytelen volt, hogy akár technológiai fejlődésben, akár emberanyagban a magyarok komolyabb szinten labdába rúgjanak ilyen téren. Tehát ez önmagában, ami még probléma volt, ahhoz a feladathoz, amit kaptak egy 200 kilométeres arcvonal szakasz védelméhez, elenyésző. Mert nem a 200 ezer főben benne volt az ellátós, a tüzér, ugye, akik nem az első vonalban harcoltak, ez mintegy 40%-a volt a létszámnak. Tehát vannak olyan visszaemlékezések, megjelentések is, hogy támpontszerűen megszállták az arcvonalszakaszt, másfél-két kilométerre vannak az őrsök, közöttük meg az jár át, aki éppen nem szégyel. Tehát eleve a feladat is túl nagy volt, meg hát a háborúban azt a felfokozott anyagháború, technikai fejlesztést Nagy-Britannia nem tudta követni, ugye ők technikailag nagyon lemaradtak már a végére, a legnagyobb országok tudták legfeljebb ugye az Egyesült Államok, Németország, legalábbis minőségileg, és a Szovjetunió.
Magára is volt hagyva ez a hadsereg tulajdonképpen, tehát semmiféle segítséget nem kapott, amit beígértek.
Hát ugye a német ígéreteknek a javarésze az vagy nem valósult meg, vagy jóval korszerűtlenebb technikát adtak át, az ígért mondjuk a 75 mm-es ágyúból jóval kevesebbet, cserébe érkezett belga zsákmányból 47 mm-es, ami már nem volt a szovjet harckocsik javarésze ellen, nem volt hatásos. Az ellátás is német kezekbe került. Ugye a Magyarország kiküldte a nyersanyagot, és cserébe a németek pedig a saját katonai fejdagjaikat adták a magyar honvédeknek. Elég sokszor, nem mindig, nem végig. De ugye ez is egy ilyen kulturális sokként érte a katonákat. Olyan élelmiszereket kaptak, amiről hát főleg az egyszerű falusi katonák nem is tudták, hogy létezik Szardinia konzerv, műméz, művaj. A Szardinia konzervet elnevezték kígyóhúsnak. Teljesen idegen volt, ugye a gyomruk nem igazán bírta, folyton éhesek voltak, mert kalóriában megkapták. Ugye a németek nagyon szépen kiszámolták, hogy mennyi kell a harchoz, pontosan annyi volt, de térfogatra a magyar ellátmány jóval nagyobb volt, tehát folyton éhesek voltak a katonák. Sokszor amúgy ez az ellátmány sem érkezett meg, főleg amikor még előre nyomulás volt, vagy éppen a tüzérségi tűz miatt nem tudták kivinni a lövészárokba. Volt bizony arra példa, hogy a hátsó mögöttes területeken hegyekben állt a szalonna, kolbász, készült a friss kenyér, ugye akik ott szolgáltak, azoknak nyilván több is jutott, de nem volt mivel kivinni, ugye a lovas szekerekkel országos járműnek hívták, azokkal zajlott a szállítmányozás jelentős része. Télire a lovaknak a többségét, azokat vissza kellett vinni úgynevezett lóüdültető állomásokra, ugye, hogy regenerálódjanak, meg kibírják a telet viszonylag vétett, nyugodt körülmények között. A kis számú teherautó, ugye ez is egy örök probléma volt, a képesítettség, hogy nem volt elég sem páncélos, sem teherautó, hogy azokkal nem győzték a szállítást, és így volt az, hogy hiába érkezett, amíg vasút volt, addig nagyjából pontosan érkezett, meg megérkezett a mennyiség, de onnan a szétosztás az nagyon nehezen működött, és több olyan forrás van, zászlóparancsnok, ezredparancsnok írja, hogy hát éheznek a katonái. És hogy amíg lehetett, addig szedtek gyümölcsöt, meg krumplit találtak nagy számban, meg tököt szedtek. Van olyan alezredes írja, hogy ő nem gondolta volna, hogy ez a második világháborúja, az elsőben még fiatal tisztként volt, és hogy zászlóparancsnokként ő a katonaival együtt tököt szed a végtelen orosz pusztákon.
Vannak olyan források, amelyek arról számolnak be, hogy akár éppen a hadvezetésben, vagy visszaemlékezésekben, hogy eleve a frontra kiinduló katonák tisztában voltak a saját lehetőségeikkel.
Vannak, hát nyilván, akik egy picit józanabbul látták, vagy volt egy ilyen, ha más nem, megérzésük, hogy ebből, ha nem minden betű szerint úgy alakul, ahogy a németek eltervezték, akkor ebből nagyon nagy baj lesz. Márpedig ugye a haditervek azok nagyon ritkán érik túl a találkozást az ellenséggel, ez egy régi mondás. Tehát itt azért a többség érezte, ugyanakkor a kötelességtudat, főleg a hivatásosokban, akiknek ugye egy kisgyerekkoruk puta belén ők nevelték, hogy a parancsot teljesítjük és pont. Vécsei Béla a lezredes, aki a naplójában leírő pontosan tudta, hogy nagyon nagy bajban vannak, próbálta lehető legjobbat kihozni ebből a helyzetből, hogy legalább jó ellátása legyen a katonáinak, fedett helyen legyenek, fürdővel, ne legyenek tetvesek, tehát próbált rájuk vigyázni, de pontosan tudta, hogy amikor már ugye kim voltak a Don partján, és próbálták beásni magukat, hogy nincs ez, nincs az, nincs lőszer, nincs szerszám, nincs eszköz, hogy ott már azért egyértelmű lett a legtöbb embernek, hogy ez nagyon nem úgy alakult, mint ahogy eltervezték odahaza.
Említette itt a visszaemlékezés kapcsán azt, hogy van, aki szolgált ugye fiatalként még az első világháborúban. Az első világháborús tapasztalatok egy vesztes első világháborúval magunk mögött kell megint csak a Németország mellett nekiindulni egy háborúnak.
Politikusi körökben ugye Teleki Pál volt a legismertebb, aki kezdetől fogva ellenzett minden szoros német szövetséget, minden háborús részvételt. Ugye 41-ben ő öngyilkos is lett, mert nem bírta ennek a helyzetnek a súlyát. Ez az egyik. Akadtak olyanok, akik azt mondták, hogy hát itt a területrevízióban segítettek a németek, és akkor nekünk ezt viszonoznunk kell. akadtak olyanok is, akik azt mondták, hogy na majd most megmutatjuk, nyilván akadtak szép számmal is ilyenek. Ugye, és van egy olyan elmélet is, mi szerint nem első és másik világháború történt, hanem egy világháború volt 20 év fegyverszünettel. Hogy gyakorlatilag az első, nevezzük így első világháborút lezáró fegyverszünetek, ugye békediktátumok megágyaztak egy újabb konfliktusnak a revansvágy miatt, ahogy erre már több példa is akadt, ugye német-francia vonalon erre háborús sorozata évszázadokon keresztül egy jó példa. Tehát, hogy egy ilyen ördögi kör indult meg az első világháborúval, és ugye, ahogy említettem, hogy a külpolitikai mozgásterünk sem volt, ugye sem az akkor épp önálló Szlovákiának, ugye ők egyértelműen német bábállamként jöttek létre, nekünk sem volt túl sok, Romániának sem volt túl sok, még a finneknek ugye ők távolabb is estek, lényegében ugye a szovjetekkel szemben azért megmutatták, hogy nagyon komoly ellenállásra képesek, tehát nekik egy fokkal jobb helyzetük volt, de itt a megszállt valamilyen szinten szövetséges, igen, még az olaszokat is úgy a másik legnagyobb tagját a szövetségnek is úgy maga alá gyűrte Németország, hogy Mussolininek a szerepe egyre kevesebb lett és egyre csökkent. Tehát, hogy itt ugye megindult megint ez a jóformán a tehetetlenség miatt, hogyha már belekerült a háborúba egy ország, ugye kijönni nagyon nagy szerencse kellett. Most pont Romániának sikerült, ugye nálunk a kiugrás az kevésbé volt jó szervezet, ez egy külön történet lenne, de hogy ugye megpróbálták, de nagyon nem sikerült. A finneknek is viszonylag jól sikerült, de nekik ugye a földrajzi helyzetük az hangsúlyozom, hogy egy külön kategóriát teremtett.
Történészként az hogyan látja, hogy vannak olyan világpolitikai helyzetek, amelyekben egy nemzet a külpolitikai jelentőségénél, jelentéktelenségénél fogva belekényszerül bizonyos helyzetekbe?
Biztosan van, ugye ez egy örök vita, hogy ebből lehetett volna jobban kijönni, vagy éppen lehetett volna rosszabbul kijönni, így is tragikus következményekkel járt Magyarországnak a második világháború, több százezer halott hadifogoly évekkel később jöttek haza rengetegen, borzalmas anyagi károk, tehát ugye ugyanakkor rosszabb még szintén lehetett volna, hogy talán jobb is, ugye most ez megint inkább a történelmi science fiction témája, de az, hogy olyan gyökeresen más az én véleményem szerint, tehát mondjuk az, hogy egy svájci típusú semlegességet kikiáltunk, főleg, hogyha mondjuk 41-ig vagy 39-ig nem tettük meg, utána már erre nem igazán volt lehetőség. És valószínűleg addig se lett volna, ugye ez annyira, megint csak Trianonig lehet visszanyúlni, hogy ez annyira revízió meghatározott mindent, hogy még a szociáldemokraták is, sokszor sajtójuk is, meg az oszdemek is éjjenezték és újongtak a terület visszacsatolások miatt. Tehát, hogy ez annyira egy meghatározó dolog volt, amire nem lehetett volna azt mondani, hogy jó, akkor mi mindenről lemondunk és semlegesek vagyunk, mert azt a politikai erőt a belpolitikából söprék ki 10 perc alatt. És ugye senki nem számolt azzal mondjuk 22-ben, 26-ban, 30-ban, hogy itt majd, illetve van, aki számolt, Stromfelder úr például számolt, ő kvázi megjósolta a 20-as években a második világháborút, de a többség az nem gondolta arra, hogy itt egy újabb ekkora világégés lesz, és hogy ennyire kényszerpályára kerül addigra az ország.
Csak engemet nem vár haza, Kárpátokban lesz az örökös hazám. Csak engemet nem vár haza az édesanyám. Kárpátokban lesz az örökös hazám.
A második magyar hadsereg Doni hadműveleteiről beszélgettem György Sándor történésszel. Emlékezve az elesett, sebesült és fogságba esett honvédekre és munkaszolgálatosokra, a közel 130 ezer áldozatra. További tartalmas rádiózást kívánok, a szerkesztőt Fodor Endrét hallották. Jövő héten folytatom a beszélgetést a témában, akkor is várom önöket a készülékek mellé. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megtalálod síromat a kősziklalat,
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
A mai nap költője Sárközi György.